Naprakész Farkas Istvánnal.
Amerikában végleges eredmények ugyan még nincsenek, a hivatalos eredményekre még hetekig várni kell, elképzelhető, de az amerikai választási rendszer európai szemmel nézve furcsasága miatt Donald Trump biztos lábakkal áll a győzelem küszöbén, a Kamala Harris Fehérház felé útja pedig véget ért. Románia idő szerint ma reggel 9 órakor a floridai eredményváró helyszínén Donald Trump be is jelentette a győzelmét, a volt elnök beszédét azzal kezdte, hogy ismét naggyá teszik Amerikát, és ez a mozgalom, ez a történelmi mozgalom azt ígérte, hogy mostantól Amerika egyesítésén fog dolgozni, és elmondta, hogy szerinte Amerika aranykora most fog eljönni. Azt is mondhatjuk, hogy Amerikában a demokratákra leszakadt az ég, a republikánusok pedig totális győzelmet arattak. Amellett, hogy Donald Trump lesz Amerika 47. elnöke, mindkét házban szinte biztos a republikánus többség, ami tovább erősíti ezt a sikert. Maga Donald Trump úgy fogalmazott, hogy ez egy olyan politikai győzelem, amit Amerika még nem látott korábban. És nem csak azért tegyük hozzá, mert 120 év után ő az első elnök, aki visszatér a Fehérházba 4 évvel azután, hogy onnan kiszavazták, ez eddig csak a demokrata Grover Clevelandnek sikerült. És ha már számok és történelem, 1992 óta egyetlen alkalom volt, amikor a republikánus elnökjelölt kapott több szavazatot országosan, 2004-ben George Bush 3 millió voksal többet szerzett, mint John Kerry. Az amerikai választásokat feszülten figyelte a világ, hisz nagyon fontos, hogy kivezeti a föld legbefolyásosabb országát. A mai naprakészben azt veszük górcső alá, amit az amerikai elnökválasztástól, az eredményekről eddig tudni lehet. Járó Patrice nemzetközi kapcsolatok szakértő a vendégem, a beszélgetést a rádióban élőben hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a megtisztelő meghívást.
Ellen Lickman modellje is csődöt mondott, a közvéleménykutatások rendkívül szoros versenyt jeleztek előre, ez sem jött be, mi történt itt? Túlkompenzáltak a szakemberek, próbálták kiküszöbölni a rendszerből a korábbi elfogultságot, és ez sült el a visszájára, vagy mi történt Amerikában?
Na most ugye az tény, hogy Donald Trump meglepetésszerű győzelmet aratott, de ha megnézzük a kutatásokat, akkor valójában annyira nem tévedtek. Ugye az országos kutatások összessége, amit az elmúlt napokban lehetett ugye, látni és elemezni, azok a leadott szavazatokban egy ilyen 0,2-0,3 tizedes Trump előnyt mértek, és amire összeszámolják az összes szavazatot, valószínűleg nagyjából ez így fog alakulni Harris és Trump között. Az is lehet még a végén egyébként, hogy ugye a kaliforniai eredmények miatt végül is Kamala Harris esetleg kicsit több szavazatot kap, de ahogy ön is mondta, nagy valószínűséggel, ugye 2004 óta először republikánus elnökjelölt tud országosan több szavazatot kapni. Ha a billegő államokat nézzük, amelyikből mindegyiket megnyerte Donald Trump, ott a előrejelzések hivahatáron belül mérték a jelölteket, és amire végeredmény lesz, ott is tulajdonképpen Trump ilyen 2-3%-okkal fog végül nyerni, ami nyilván ahhoz képest, hogy 2016-ban, 2020-ban 0,5%-kal 1% különbség volt a két jelölt között, ez egy stabil, biztos győzelemnek számít. Talán Michigan állam lesz az, ahol Trump talán még nagyobbat is nyer, mint vártuk. Tehát összességében ilyen a kutatásokat nem gondolom, hogy annyira nagyot tévedtek. Az Ellen Lickman féle modell csődöt mondott, és nagyon kíváncsi leszek, hogy Lickman professzor ezt mivel tudja majd megmagyarázni, ugyanis ő biztos Kamala Harris győzelmet jósolt, hát nem ez történt.
Elképzelhető, hogy itt voltak olyan rejtett tartalékok, vagy másképpen fogalmazok, rejtőzködő szavazók, akik nem vállalták, hogy ők Donald Trump szimpatizánsai, és végül ott a szavazófülke magányában bevállalták ezt. Ez lehet magyarázata Trump győzelmére?
Lehet, de ahogy említettem, igazság szerint ezt az eredményt előre jósolták a kutató cégek, csak valahogy nem akartuk elhinni. Ő 2016 kísértetiesen hasonló volt, ott az utolsó héten, az utolsó mérésekben ott nem volt egy erőteljes Hillary Clinton előny, de mégis mindenki óriásit nézett a választás napján, hogy Trump hogyan nyert. Talán kicsit ez volt most is, de az ön kérdésére visszatérve, Trumpnak óriási erőforrásai voltak. nagyon nagy erőforrásai voltak a fiatal férfiak, akik általában alacsony részvétellel járulnak hozzá a választásokhoz, és idén sokkal nagyobb számban mentek el szavazni, mint korábban. Ennek az egyik fő oka a bizonytalanság és az elégedetlenség. Ma egy amerikai fiatal azt látja, hogy sokkal nehezebben jut egyről a kettőre, mint a szülei, nagyszülei. Sokkal nehezebben tud elindulni az életbe, és Trump meglovagolta ezt a hangulatot. Nyilván ez egy kulturális kérdésekben is ugye elővette a fiatalokat, tehát a nemi kérdés, a nőknek a szerepe, akár még valamilyen szinten a faji kérdés, bevándorlást kérdése, és el tudta vinni ezeket a szavazókat az urnákhoz, és nyerni tudott.
Arról olvastam a napokban, hogy az amerikaiak összetetten gondolkodnak Donald Trumpról, és hogy a fejükben van egy jó Donald Trump, és van egy rossz Donald Trump, és hát sokaknál egyszerűen erősebb volt a jó Trump, mint a rossz Trump. Tehát tisztában vannak azzal, hogy a volt elnököt elítélték, vagy tisztában vannak azzal, hogy rosszul bánik a nőkkel, de hogy sikeresnek ítélik a 2016 és 2020 közötti ciklust, a gazdaság akkor robogott, árstabilitás volt, alacsony volt a munkanélküliség, nem indított háborút az Amerikai Egyesült Államok, tisztelték Amerikát a világban, és ezzel szemben a Biden-Harris adminisztráció elején nem teljesített jól a gazdaság, nőtt az infláció, kitört két háború, persze ezekbe közvetetten nem, de hogy Amerika belesodródott ezekbe a háborúkba, romlott a nemzetközi biztonság, és hogy ez a magyarázat arra, hogy Trumpnak sikerült meggyőzni a választókat. Egyetért ezzel az okfejtéssel ön?
Nagyjából igen, ez is lehet a megoldás. Ugye annyit kell látni, hogy az első Trump elnökség valóban gazdaságilag nagyon sikeres volt. Azt azért szeretném megjegyezni, hogy Amerikában a gazdaságnak a helyzete, az állapota elég kevésbé függ az elnöktől. Ugye ott a tőzsde, a világgazdaság állapota számít, de az biztos, hogy Trump alatt Amerikában nagyon jó volt az élet, talán Bill Clinton óta nem volt olyan jó, mint akkor. Na most az utolsó évben megjött a koronavírus járvány, a pandémia, nyilván akkor a gazdaság berogyott, de ez egy nagyon különleges gazdasági válság volt, ugye? Mert ugye az embereknél volt pénz, a munkanélküliség egy időre megugrott, de az elég hamar ugye vissza is állt, de a lényeg az, hogy összességében az emberek azért, amikor feltették azt a kérdést maguknak, hogy mikor éltek jobban, Trump alatt vagy Biden alatt, akkor azt mondták, hogy egyértelműen Trump alatt. Na most a Biden nem kormányzott rosszul, nem volt egy rossz elnök egyébként. Egy szintelen szaktalan volt, az tény. A elnöksége utolsó másfél-két éve nyilván az egészségügyi állapota a kora miatt azért elég szerencsétlenül sikeredett. Főként ugye ez a végső közjáték, amikor ugye ki kellett szállni a versenyből idén-nyáron. De strukturális okokból, belső okokból, világgazdasági okokból ma egy amerikai rosszabbul él, mint korábban. És nem szerintem azért, mert Biden rosszul kormányzott, egyszerűen ez a helyzet állt elő. Tehát én azt gondolom, kicsit úgy, ahogy Trump nem tehetett 2020-ban a Covid-ról, igazság szerint Biden nem tehet arról, hogy a világban lakhatási válság van, egy nagyobb inflációs környezet van, mint a megelőző évtizedekben, de ez elvitte a demokraták kampányát, és nem voltak képesek nyerni.
Kamala Harris most rosszabbul szerepelt, mint 4 éve Joe Biden, és Donald Trump jobban szerepelt, mint 4 évvel ezelőtti önmaga, sőt, több helyen a 2016-os eredményét érte el, vagy még annál is jobbat. Ennyire érezte, hogy mit kell mondani az állampolgároknak a csatatér államokban, vagy az előző adminisztrációnak köszönheti ő, idézőjelben köszönheti ezt a győzelmet?
Na most ugye, hogy említettem, a Biden elnökség nem sikeredett túl jól ebből a szempontból, és igazság szerint Bidennek a népszerűsége is alacsony. Na most Harris, mint alelnöke, nehezen tudta leválasztani magát nyilván a Biden adminisztráció, annak ellenére, hogy egy alelnöknek igazából szerepe nincsen. De hát nyilván is a nevét adja egy elnökhöz, egy elnökséghez, tehát ezt fel kell vállalnia. A csatatér államokban mindegyikbe Trump nyert, nem is kicsit, hanem ugye nagyon biztos győzelmeket aratott. Igazság szerint még nincsen elég információnk arra, nincsen elég elemzésünk arra, hogy mélyebben átlássuk, hogy pontosan mi történt, hogy milyen szavazói csoportok mozgása volt az, ami ezt az eredményt meghozta, de azt látjuk, hogy Kamala Harris nagyon gyengén teljesített. Amikor jöttek be az eredmények, én a TV stúdióban ültem, tehát nem tudtam nagyon mélyen nézni, de például amikor megjött Florida, ugye az első egyik fontos állam, amit egyébként Trumpnak jósoltak. Ugye Florida régebben egy billegő állam volt, most már republikánus államnak számít, de az, amikor azt láttam, hogy Trump 14%-ot vert Kamala Harrisre, akkor elkezdtem gyanakodni, hogy itt lehet, hogy Trumpnak egy nagyon jó estéje lesz, és hát be is igazolódott, hogy valóban az lett neki.
Kamala Harris bukásához említettük Joe Biden-t, említettük azt, hogy Kamala Harris a nevét adta Joe Biden elnökségéhez. Mennyire van közel Joe Bidennek ennek a bukáshoz? Tehát annak a Joe Bidennek, aki hát finoman fogalmazva ott bukdácsolt a kampányban körülötte.
Igazság szerint van. Tehát van hozzá köze, hiszen ő kormányzott, és mindig ő az elnök. Viszont egy kicsit én ezt úgy érzem, ezt a Trump visszatérést, hogy egyfajta igazságtétel, mert Trumpnak az első elnökségét valóban a Covid-járvány vitt el. Én azt gondolom, hogy akkor nincsen a pandémia, akkor Trumpot újra választják. Úgyhogy így a, hogy a sors igazságot szolgáltatott Trump számára, kap még egy 4 évet, illetve hát az is egy érdekes dolog, hogy általában egy elnök, hogyha megbukik, akkor nem szokott újraindulni. Ugye említette ön is, hogy Cleveland volt az utolsó, aki tudott újrázni 4 év Fehérházon kívüli lét után, de általában valakit kiszavaznak, akkor nem indul el újra. Trump vette a bátorságot, megvolt a megfelelő lelkesedése, hogy ezt megtegye, és hát bejött neki, újra megnyerte a Fehérházat, és bizonyíthat még 4 évig.
Mellékes az, hogy 2016-ban is és most is nő volt a demokratáknak az elnök jelöltje, és hát azt is látni kell a választásnak az eredményeiből, hogy az amerikaiak még mindig nem szívesen bíznak rá a világ legnagyobb gazdaságának és legerősebb hadseregének a vezetését egy nőre. Tehát köze van a Trump bátorságának ehhez, vagy itt most másról van szó. Nyilván, amikor bejelentette azt, hogy elindult, akkor még nem tudta azt, hogy Joe Biden nem fog indulni, és Kamala Harris lesz helyette, de hogy van itt, ott van ez a levegőben, hogy az amerikaiak így gondolkodnak a nőkről?
Én ezt nem gondolom. Ugye most nagyon sokan mondják, főként a bal oldalon, ugye miért volna ez a kudarc, miért nem sikerült se Clintonnak, se Harrisnek, az amerikaiak nőgyűlölők. Én szerintem ez nem egy megfelelő megfejtés. Egy, Hillary Clinton ugye országosan 3 millió szavazatot vert Trumpra 2016-ban, másrészt az úgynevezett csatatér államokban is csak hajszállal maradt alul. Tehát ezt az üvegplafont gyakorlatilag súrolta Clinton. A másik pedig, hogy az amerikaiaknak a hozzáállásához, én azt gondolom, hogy amikor 2008-ban egy Barack Hussein Obama nevű fekete embert megválasztottak elnöknek, majd 4 év múlva újra választották, akkor elég nehéz azzal érvelni, hogy ez a társadalom maradi, bigott, amiközben 11-12 évvel ezelőtt egy fekete embert, még egyszer mondom, Barack Hussein névvel megválasztottak a legfőbb politikai pozícióra. Egész egyszerűen Hillary Clinton is alkalmatlan volt, és Kamala is alkalmatlan volt arra, hogy megnyerje egy elnökválasztást.
Járó Pátrisz nemzetközi kapcsolatok szakértő, a mai napra kész vendége, az amerikai elnökválasztás eredményéről beszélgetünk. Nem csak Donald Trump nyert Amerikában, a republikánusok ellenőrzése marad a képviselőház, az alkotmány értelmében itt van a kasszakulcs, akár úgy is fogalmazhatnánk, és hát ővék lett a szenátus is, ahol a fontos kinevezések dőlnek el, szóval, amit a felvezetőben is mondtam, totális a veresség a demokratákra nézve, mert most arra sem hivatkozhatnak, hogy igaz ugyan, hogy az elektori kollégiumban alul maradnak, de hát országosan több szavazatot kaptak, mint Donald Trumpnak a pártja. Tehát beláthatók ennek a következményei?
Ő ugye nagyon nagy győzelmet aratott Trump, az egészen biztos. Én még a végleges eredményekkel várnék, ugye a képviselőház talán még nem biztos, bár a mostani számok alapján várhatóan republikánus többség megmarad, sőt lehet, hogy a mostani csekély többség még növekedni is fog. Az országos leadott szavazatokban, még egyszer mondom, lehet, hogy végül Kamala Harris egy kicsivel előrébb tart majd, de nem biztos, hogy tényleg nyerni tud. De ami fontos, és ön is elmondta, hogy mindkét kamarát a republikánus párt fogja kontrollálni, és ez egy új helyzet, ugyanis Donald Trump a republikánus pártot tulajdonképpen maga alá gyűrte. Az első elnöksége alatt, és tulajdonképpen úgymond ellenzékben is, tehát a Fehérházon kívül is, nagyon nagy befolyása volt a képviselőháza főként. Ugye Mike Johnson képviselőházi elnök tulajdonképpen Trump embere. Na most a szenátusban egy lényeges dolog történik most januárban. Mitch McConnell, aki Kentucky szenátor, és majdnem 20 éve ő a frakció vezetője a republikánusoknak, bejelentette visszavonulását a frakcióvezetői tisztségből, tehát új vezetőt kell választani a képviselőcsoportnak, és én azt gondolom, hogy egy Trumphoz hű, Trumphoz lojális politikai szövetséges fog ebbe a pozícióba kerülni. Tehát Donald Trumpnak valószínűleg akkora hatalma befolyása lesz a két kamara felett, ami nagyon régen nem volt egy elnöknek se.
Azt mondtam a felvezetőmben, hogy ezt a választást, ezt élénken figyelte a világ, hisz nagyon fontos, hogy kivezeti a föld legbefolyásosabb országát. Beszéljünk arról, hogy milyen évek elé fogunk nézni. Mert hogyha a Donald Trumpnak a retorikáját nézzük, és ezt hallhattuk az elmúlt időszakban, akkor hát igencsak aggasztó a kép. Tehát ott van a bosszúvágy, az infláció gerjesztő vámok, a sajtó fenyegetése, a NATO és Ukrajna meggyengítése, a klímavédelmi egyezményekhez való, hát igencsak sajátos viszonyulás, és még sorolhatnám. Tehát milyen évek elé nézünk, milyen négy év elé nézünk?
Nagyon kemény, nagyon eseménydús négy év lesz. Én azt gondolom, hogy a világvezetői ma görzsberándult gyomorral ébredtek, ugyanis ez az eredmény, amit nem akartak a legtöbben. Ugye nagyon érdekes, hogy ugye sokan mondják, vagy mondták, hogy Donald Trump győzelme az oroszoknak jó lenne, a kínaiaknak jobb lenne, de hát emlékszünk, hogy Putyin elnök nyáron azt mondta, hogy ő jobban örülne egy Kamala Harris, vagy akkor még Joe Biden győzelemnek, amit azoképpen azért van, mert az legalább kiszámítható. Ugye Donald Trump teljesen kiszámíthatatlan, nem tudjuk, hogy milyen elnök lesz, valószínűleg nem olyan, mint az első négy évében, illetve az ő koncepciója, hogy ugye újra akarja értelmezni a NATO-t, felül akarja vizsgálni ezeket a multilaterális intézményeket, amiket ugye az 1945 utáni világrend hozott létre, ez bizonytalansággal tölt el mindenkit, és éppen ezért egy nagyon-nagyon érdekes négy év elé nézünk. Amielőtt ugye érdemben tudnánk nyilatkozni Trump külpolitikájáról, meg kell várnunk, hogy kikkel fog együtt dolgozni. Ugye a kulcspozíciók, az a nemzetbiztonsági tanácsadó, külügyminiszter, CIA igazgató, védelmi miniszter, kabinetfőnök, tehát ezeket a neveket, ha látjuk, hogy kik kerülnek majd oda, akkor okosabbak leszünk, hogy Trump ilyen külpolitikát fog folytatni.
A The Independent azt írja egy szerkesztőségi véleményében, ez még a választások előtt jelent meg, hogy Donald Trumpnál veszedelmesebb elnöke még nem volt az Amerikai Egyesült Államoknak. Egyet érthetünk ezzel a kijelentéssel, vagy ez így ebben a formában túlzás?
A habitusába, természetében ez lehetséges, hogy igaz, de a politikájában, az első típusában sem volt radikális egyáltalán. Vannak tervei, van egy újfajta nézőpont, amit behozott, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon veszedelmesnek akkor nem mutatkozott, de az is tény, hogy akkor olyan emberekkel volt többnyire körülvéve, akik a régi elitnek a tagjai. Olyan tábornokok, miniszterek, bürokraták, a politikai elitnek a tagjai, üzleti vezetők, akik tulajdonképpen belesimultak a régi amerikai államigazgatásba. Na most, hogy Trump milyen embereket vesz maga mellé, ez nagyon lényeges lesz. Lehet, hogy most valóban egy más jellegű elnökséget látunk, de én azt gondolom, hogy azért félni nem kell a Trump elnökségtől. Trumpot meg kell tanulni kezelni, a helyzetet meg kell tanulni kezelni, és összességében én azt gondolom, hogy itt Joe Biden elnöksége az egy trendben egy visszaugrás volt, ugyanis Obama elnök is már egy kicsit másfajta Amerikát próbált ugye projektálni. Ugye emlékszünk, hogy az amerikai világhegemónia tulajdonképpen Bill Clinton és ifjabb George Bush elnöksége alatt volt a csúcsán. Ugye ifjabb George Bush alatt az USA meg is lépett két háborút, hát az egyiket tulajdonképpen a semmiért. És Obama elkezdte ezt az amerikai külpolitikát átértelmezni, a hangsúlyt Európából és a közel-kelettől elvinni az indocsendes óceáni térségre, és igazából Biden egy kicsit ezt a régi hidegháborús amerikai külpolitikát tudta visszahozni, nyilván életkora miatt is, ő abban az évtizedekben szocializálódott, De én azt gondolom, hogy a Trump elnökség az a jövőben mutat. A 21. században Trumphoz hasonló elnökök fogják majd kormányozni az USA-t. Tehát előbb vagy utóbb jobb, hogyha az ország, a világ, illetve Európa hozzászokik ehhez.
Említette ön azt itt az imént, hogy a világ vezetői görzsbe rándult gyomorral ébredtek ma, amikor megtudták a sajtószemléből azt, hogy Donald Trumpnak áll a zászló Amerikában, de hogy ennek ellenére jött a gratuláció özön Donald Trump felé, tehát nyilván mi más tehetnének. Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen, Volodymyr Zelenszky is gratulált, a NATO főtitkára gratulált Benjamin Netanyahu, gratulált Narendra Modi, az indiai kormányfő. Aki visszafogott volt, az a kínai elnök. Az külügyi szóvivők közölte egy annyit, hogy hát ő bízik a békés egymás mellett élésben. Illetve ha megnézzük azt, hogy hogyan reagált Oroszország, az is ilyen nagyon, nagyon érdekes, mert hogy azt mondta a Kreml, hogy elismerik Donald Trump választási győzelmét, de hogy Dmitrij Peszkov, Kreml szóvivő azt mondta, hogy Vladimir Putyin nem tervez gratulálni Donald Trumpnak. Oroszország és Kína reakciójából kiolvashatunk valamit?
Hát ugye 2016-os választás után Trumpot az a vád érte, leginkább ez belpolitikai okokból, a demokraták ezzel próbálták diszkreditálni, delegitimizálni az elnökségét, hogy ugye őt az oroszok segítették hatalomba, egy orosz ügynök, tehát ilyen dolgok voltak, de a Trump elnökség alatt soha nem látott szankciókat vetett ki az USA Oroszországra. Ugye a orosz-ukrán háború megkezdéséig a legkeményebb szankciók ezek voltak. Tehát az, hogy Putyin rajong az ötletére, hogy Trumpal kell együtt dolgoznia, én ezt megértem. A kínaiaknál is tulajdonképpen a két ország közötti kereskedelmi háborút, vámháborút, azt Trump fokozta, egyébként Biden folytatta ezt a politikát. Tehát én azt gondolom, ez a kimértség, ez érthető. Az európai országok azok azért gratuláltak ilyen vehemensen, mert tulajdonképpen egy katonai szövetségben vannak. Tehát ez teljesen normális diplomáciailag, hogy egy NATO tagország, vagy két NATO tagország egymásnak gratulál, egymással együtt dolgozik. Úgyhogy én ebben semmi különöset nem látok.
Igen, de hogyha azt nézzük, hogy Donald Trump korábbi elnöksége alatt és a mostani kampány során is többször nyíltan támadta az Európai Uniót kereskedelmi ügyekben, azért sokat nem várhatunk el tőle. Nyilván van alapja annak a várakozásnak, hogy az Egyesült Államok kereskedelmi politikája újból felkeményedik, élesednek, vagy akár növekednek a korábban felfüggesztett kereskedelmi korlátozások.
Na most ugye itt két dolog van. Van egy gazdasági kapcsolat, amit ahogy ön is tökéletesen mondja, a Trump elnökség Európa számára nem lesz kedvező. Ezt kimerem jelenteni. Viszont ami miatt az európai vezetőknek akkor is ki kell jönni Trumppal, ha kereskedelmi gazdasági kérdésekben nézett eltérés lesz, az a védelempolitika. Tehát az európai országok nem akarnak és nem is tudnak belejúlni az ebükbe jobban, nem akarják a NATO-t sokkal komolyabban finanszírozni, mint most. Tehát nekik olyan diplomáciai missziót kell majd közösen vinni, hogy meggyőzzék Trump elnököt arról, hogy az Egyesült Államoknak a NATO szerepvállalását, illetve Ukrajna támogatását folytassa. Tehát igazság szerint itt ez a gesztus özön, amit látunk, ez ezért van, még akkor is, hogyha az európaiak tudják, hogy a Trump elnökség nagyon sok bonyolalmat fog okozni az európai polgároknak.
Nem válthatja ki Donald Trump elnöksége azt a hatást, hogy az Európai Unió vezetői észhez térnek, és azt mondják, hogy nem támaszkodhatnak csak Amerikára, nem támaszkodhatnak csak a NATO-ra, és létrehoznak egy közös európai hadsereget, amit egyébként Emmanuel Macron már korábban is belebegtetett.
Elképzelhető, csak ugye mi a probléma, hogy ehhez pénz kell, nagyon sok pénz.
A NATO-nak egyébként is fizetünk.
Így van, de hát ez még több. Az a NATO-nak a kiadásának a többségét az USA állja. Nagyon nagy részét. Egy európai hadsereg felállítása nagyon sok pénzbe kerülne, sok erőforrásba kerülne. Egy olyan Európával, ahol az életszínvonal csökken, ahol problémák vannak, nehezen lehetne letolni szerintem a népesség, a lakosság torkán, hogy a katonai kiadásokat növeljük mondjuk a szociális hivatásoknak a rovására, ez az egyik. A másik pedig az európai haderőkkel pedig az, hogy melyik ország dominálja. Ugye, és akkor itt előjönnek a régi európai berögződések, az egymás elleni furakodások, félelmek. Úgyhogy európainak a továbbiakban is azt gondolom, hogy azt szeretné, hogy ugyan kompromisszumokkal, de az USA vezetésével maradjon meg a biztonságpolitikai architektúra Európa területén, magyarul a NATO maradjon itt és üzemeljen.
A mai felválasztással Amerikában, illetve a világban a felfordulás az, jól értettem az elhangzottakból, nem ért véget, hanem marad, vagy még nagyobb lesz?
Na most, ami talán pozitívum, hogy ez egy viszonylag sima győzelemnek tűnik, vagy sima győzelem, ezért igazából a demokraták nem tudnak csalást kiáltani, nem tudnak újraválasztást, vagy újraszámolásokat kérvényezni, bele kell törődniük az eredménybe. Na most ettől függetlenül a helyzet az az, hogy Donald Trump egy nagyon elutasított politikus, a társadalom fele kifejezetten utálja, közel fele, úgyhogy a politikai helyzet, hogy nagyon megosztott az amerikai társadalom politikailag, továbbiakban is fennmarad. A külpolitikában én komolyabb változást nem látok. Az orosz-ukrán háború kapcsán ugye Trump azt mondta, hogy egy nap alatt rendet tesz, sőt meg se kell várni a beiktatását, ő békét meg tudja teremteni, és sok sikert neki, kíváncsian várom, remélem, hogy ez sikerül, de ha nem, akkor azért számolni kell azzal, hogy folytatni fogja ezt a háborút. Ugye pár héttel ezelőtt Mike Pompeo, Trump második külügyminiszterének egy írása megjelent, amiben azt mondta Pompeo, hogy Ukrajnát több fegyverrel kell támogatni, több pénzzel kell támogatni, és Ukrajnának a NATO tagjává kell válni. Na most Pompeo állítólag most a védelmi miniszteri pozíció várományosa, meglátjuk, hogy így lesz-e. Tehát én azt gondolom, az itteni várakozásokkal ellentétben nem biztos, hogy Trump egy béke galamb. Ez az egyik. A Közel-Keleten pedig, hát ez egy helyzet megoldhatatlan. Az izraeli-palesztin konfliktus egy elnök se tudta gyakorlatilag megoldani fél száz év alatt. Ugye ott van az Irán és Izrael közötti helyzet, úgyhogy azért Trump egy nagyon komoly külpolitikai krízis csomagot örököl Bidentől, és nagyon nagy kihívás lesz neki a világot kicsit békésebbé, kicsit rendezettebbé tenni.
Ha már a Közel-Keletet említi, olyan véleményeket is olvasni, miszerint Benjamin Netanyahu-nak Donald Trump szabad kezet adna, és ez felveti a háború lehetőségét Iránnal. Tehát, hogy ilyen szempontból sem tekinthető békegalamnak?
Szerintem nem. Ugye Netanyahu és Trump között nagyon komoly politikai szövetség van, és állítólag barátság is. Ugye Trumpnak és a republikánusoknak belpolitikai okokból, ugye gondolok a evangéliumi keresztény szavazókra, Izrael támogatása egy nagyon fontos politikai irány, amit követnek. Úgyhogy itt az izraeli konfliktus kapcsán minimális változás lesz, de azt gondolom, hogy ez a szabadkész politikája is azért azt fog jelenteni, hogy bármilyen nagyobb akció előtt Jeruzsálem egyezteti fog Washingtonnal. Tehát az Izrael pontosan tudja, hogy egy teljesen nem robbanthatja lángra a Közel-Keletet, és ennek az értelemben fog politizálni Netanyahu egy Trump elnökség alatt is.
Hát elméletben ez az értesítés, ez megvolt eddig is, csak hogy a korábbi likvidálásokról is elméletben tájékoztatták Washington, gyakorlatban viszont először lőttek, és utána szóltak a Fehérháznak.
Utólagosan kértek ugye engedély, de nyilván egy szovereign országnál egyébként hát jogilag nem kell engedélyt kérni egy ilyen akcióra. Valóban megvannak az informális csatornák. Nyilván ezt nem tudom önnek megmondani és nem tudom igazolni, hogy pontosan ez hogyan működik, de együttműködés Washington és Jeruzsálem között továbbiakban is lesz. Én azt gondolom, hogy Izraelnek sem érdeke egyébként teljesen felrobbantani a Közel-Keletet. Meglátjuk, hogy Trump hogyan nyúl ez a kérdéshez, de ahogy említettem, azért Trumpnak egy nagyon kemény elnöksége lesz, mind belpolitikailag, mind a orosz-ukrán háború kapcsán, mind Izrael kapcsán, és ott van Tájván, illetve Kína kérdése, ami ugyancsak egy ketyegő bomba.
Igen, tehát maradjunk akkor Kínánál, mert hogy elhangzott az is, hogy Donald Trump és hát Kamala Harris szemében is nem Oroszország, hanem Kína a fő vetélytárs. Mit kezd Donald Trump Kínával? Tudjuk, hogy mit fog kezdeni Kínával? Sejtjük.
Ugye itt két nagy kérdés van, hogy gazdaságilag Kína visszaszorításában milyen lépéseket fog megtenni. Én azt gondolom, hogy ebben kontinuitás lesz, tehát a Biden által meghozott lépések, politikai csomagok, azok folytatódni fognak, tehát nem csinálja őket vissza, sőt, rá fog tenni még egy lapáttal, tehát ugye itt van a chipgyártásnak a kérdése, az intellektuális jogoknak a eltulajdonítása elleni megoldások, amikkel Biden már próbált élni. Ebben Trump hasonlóan fog eljárni. A nagyon nagy kérdés az Taiwan. Tehát ha esetleg a Kínai Népköztársaság Taiwant lerohanja, anektálni szeretné, vagy bármilyen komolyabb katonai műveletet hajt vége a taiwani szorosba, a nagy kérdés az, hogy egy Trump elnökség milyen lépést követne. Ugye a 79 óta az USA-nak a Taiwan politikája, ez a úgynevezett strategic ambiguity, tehát ez a stratégiai homály, amikor is Washington nem mondja meg kerekperec, hogy megtámogatná a Taiwant egy ilyen esetben, vagy sem. Ugye Trumpnak az első ciklusában voltak ilyen megnyilvánulásai, hogy ő nem fog világháborút kirobbantani senkiért, tehát ha Kína elrohanja Taiwant, akkor ő köt majd egy megállapodást valahogyan. Nyilván a külügyminisztere, egyéb tanácsadói, azok egyből visszatáncoltak és más nyilatkoztak, tehát ezt a homályos politikát próbálták folytatni. Ugye Bidennél pont fordítva volt, ugye Biden azt mondta, hogy ő kimondta, hogy az USA segítene Taiwanon, hogyha megtámadja Kína. Ott is a tanácsadók, a külügyminiszter egyből mondta, hogy hát ezt nem így gondoljuk. Ugye itt a Trump elnökségnél lesz a nagy kérdés, hogy itt mit lép majd, milyen politikát folytat. Én azt gondolom retorikában, ugye azt fogja mondani, hogy nem biztos, hogy neki megéri, de az amerikai érdekek azért azt mondják és azt mondatják, hogy az USA ott lesz, az USA mindenféleképpen el akar rettenteni Kínát eleve attól, hogy ezt meglépje.
Térjünk vissza Európára és a kereskedelemre, vagy ha úgy tetszik a pénzre. Az amerikai Egyesült Államok számára az Európai Unió kereskedelmi ellenség lesz, vagy partner a már említett Kína elleni kereskedelmi háborúban, vagy akár úgy is kérdezhetném, hogy ez a vámháború, ami valószínűleg el fog durvulni Kínával szemben, ez az EU ellen is eldurvul?
Igen, pontosabban egyes országokkal szemben lesznek szerintem Trumpnak követelései. Ugye ő nagyon gondolkozik ebben a bilaterális rendszerben, és éppen ezért nehéz megítélni, hogy mi lesz az EU-val, mert a Trump elnökség és Trumpnak a logikája az nem segít az európai kohézión. Tehát Trump úgy képzel a világot, ugye, hogy van egy kérdés, leül egy X vezetővel, aláírnak egy megállapodást, és utána betartják. Nyilván az EU-ban, mivel közös piacról van szó, itt a vám kérdésében nagyon nehéz így mozogni, így politizálni, de éppen ezért mondtam, hogy a Trump elnökség nagyon nagy kihívást jelentett az Európai Unió számára, mert Trumpnak a hozzáállása, habitusa igazság szerint hát nem segíti elő az Európai Uniónak a további egységét. Na most ugye itt Trump nagyon keményen neki fog menni Európának is, nagyon keményen fog kvótákat követelni, nagyon keményen fogja védeni az amerikai gyártókat, úgyhogy egy olyan világgazdasági helyzetet fogunk látni, amely összességében nem fog segíteni egyébként sem az amerikai fogyasztókon, sem az európai fogyasztókon, valószínűleg további drágulás jön a világgazdaságba.
Beszéltünk arról, hogy az európai vezetők milyen gratuláció özönt indítottak Donald Trump irányába, de hogy az, aki igazán szurkolt Donald Trumpnak, azt talán kijelenthetjük, hogy Magyarország miniszterelnöke Orbán Viktor. Az a nagy kérdés, hogy Magyarország remélhet valamit Donald Trumptól, vagy az Amerikai Egyesült Államok 47. illetve 45. elnöke annyira akarja büntetni Németországot, pontosabban a német ipart, hogy Magyarország is ilyen járulékos veszteség lesz ebben a történetben. Azt láttuk, hogy ma a forint, ma reggel elszállt.
Így van. egy dolog biztos, az amerikai-magyar kapcsolatok az elmúlt demokrata elnökök alatt mélyponton voltak és vannak. Beszélhetünk itt Obamáról, vagy éppen Joe Bidenről. Na most Donald Trump és Orbán Viktor kapcsolata már az első ciklusban is viszonylag normális volt, bár leginkább semmilyen, hogy ők egyszer találkoztak egy rövid időre, de azóta Orbán Viktor és a Fidesz egy nagyon komoly kapcsolatrendszert épített ki Trump környékén, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon gyorsan rendeződni fog a legfelsőbb szintű politikai kapcsolat, ami nagyon jó Magyarország számára. Viszont a Trump elnökség gazdasági értelemben nem biztos, hogy Magyarországnak jó, és ugye, amit korábban említettem, Trumpnak az EU-hoz való viszonya, a NATO-hoz való viszonya olyan gazdasági és politika, olyan politikai és olyan diplomáciai hullámokat kavarhatnak, amelyek Magyarországnak az érdekeit sérthetik, illetve Magyarországnak a Kína politikája, vagy Magyarországnak az álláspontja az orosz-ukrán háború kapcsán is egy bizonyos idő után amerikai érdekeket sérthetnek, és hát én azt gondolom, hogy Donald Trumpot, amennyire ismerem, nyilván nem személyesen, de a politikáját, meg úgy eleve a nagyhatalmi politikát, ugye itt említenem kell Winston Churchillt, aki ugye azt mondta, hogy ő felsége kormányának nincsenek örök barátai és örök ellenségei, csak örök érdekei, ez az amerikai politikára is igaz. Tehát ha érdeksérelem éri az amerikaiakat, nagyon keményen, nagyon-nagyon keményen fognak érdeket érvényesíteni.
Fogy az adásidőnk, még három kérdést azonban szeretnénk, ha érintenénk. Egy kérdés erejéig maradjunk még Európánál. Az Európai Uniónak, mint elhangzott, súlyos kihívást jelent, ha Donald Trump beváltja a fenyegetéseit, de összességében Európát arra kényszerítheti, hogy a világhatalmi színpadon aktívan keressen partnerséget. A globális dél országai jelentkeznek erre? Fordulhat feléjük az Európai Unió ön szerint?
Elméletileg megvan a lehetőség, viszont a globális dél országainak egy bizonyos része nagyon-nagyon óvatosan nyúl az Európai Unióhoz, illetve a nyugati kifejezetten a volt gyarmattartó ugye, országokhoz. Tehát azt látjuk Afrikában is, akár már Dél-Amerikában is néhány esetben, hogy Oroszország sokkal jobban tud például érdeket érvényesíteni, vagy Kína, vagy India, mint az európai országok. Úgyhogy itt ugye gondoljuk csak a franciáknak az afrikai katonai kivonulására. A globális dél sok esetben nem szeret Európával együttműködni, tart Európától, nyilván rossz történelmi tapasztalatok ott vannak. Úgyhogy igazság szerint én ebben olyan nagy potenciált nem látok. Elméletileg lehetséges, de nagyon nehéz.
Elon Musk. Az az Elon Musk, akiről sok minden szólt Donald Trump kampányában, ott csápolt Donald Trump mellett a kampánygyűléseken színpadon. Az az Elon Musk, aki azt mondta, hogy nyilván ő tudni kell róla, hogy a számokkal hadilábon áll, de hogy azt mondta, hogy 2000 milliárd dollárral teszi karcsúbbá az amerikai Egyesült Államokat, mármint az államaparátust.
Igen.
Mit kell Elon Musk szerepéről tudnunk? Mi lesz az ő szerepe az elkövetkezendő időszakban? Lesz neki szerepe, vagy ennyi volt, hogy pénzelte Donald Trump kampányát?
Hát ugye pontosan ezt még nem tudjuk, hogy ő milyen feladatot kap. Ugye Amerikában a miniszterek, a hivatalok, azok egy eléggé fix szabályrendszerben működnek, tehát egy elnöknek nincsen lehetősége megvariálni a kompetenciákat, új hivatalokat, minisztériumokat létrehozni, mint mondjuk Magyarországon. Hogy Musk milyen portfóliót kap és hogyan, ez még homály fedi, de gondoljunk abba bele, hogy a világ leggazdagabb embere, és eleve nagyon gazdag ember, aki ugye az elnöki tisztséget betölti, igazgatja majd a USA-nak az ügyeit. Ez egy populista politikát hirdető politikai pártnál azért lehet, hogy kicsit visszatettő lesz sok szavazó számára, illetve veszélyeket is rejthet magába. Ugye szokták mondani, hogy két dugás egy csapdában nem fér el, és hát azért Trumpnek más mind a kettő egy nagy egójú ember. Én nem gondolom, hogy az ő partnerségük egy nagyon hosszú gyümölcsöző kapcsolat lenne. Illetve Elon Musknak a menedzseri képességéről, amit lehet tudni, ő is mondta, hogy nem a számok embere. Én nem gondolom, hogy az amerikai kormányzatot, az amerikai állami igazgatást Elon Musk fogja gatyába rázni, hogyha szabad így fogalmazni.
Még egy név, két percünk van, G.D. Vance, az alelnöke Donald Trumpnak. lehet ő a mozgalom örököse?
Úgy gondolom, hogy ő neki ezt a szerepet szánt a Trump. Vance most egy gondolom megkönnyebbülhetett, mert hogyha esetleg egy nagyon szoros választási eredmény lett volna, és mondjuk Trump veszít, és nem fogadja el, akkor ugye Vance-nek dönteni kell, hogy beáll Trump mögé, és akkor ezáltal mondjuk úgy szalonképtelenné válik egy 2028-as elnökválasztás kapcsán, vagy pedig Trump-al szembe megy, mondjuk kiáll az alkotmányosság, vagy a demokrácia értékei mellett, és akkor viszont Trump politikai bosszút forral ellene, és megsemmisíti a politikai lehetőségeit. Vance most jó helyzetben van, ha ügyesen lavírozik, és Trumpnak nem lesznek nagy botrányai, amiben neki majd állást kell foglalni, akkor nagyon nagy valószínűség szerint 2028-ban ő lehet Trumpnak az utódja a republikánus párt élén.
Járó Pátrisz, nemzetközi kapcsolatok szakértő, köszönöm a válaszait.